Fókuszban a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem, a román lapok bírálják a magyar politikusok kijelentéseit. Épül az első szalmaház Szerbiában, Zentán építik egyetemisták. 100 éves az első állandó mozi Szabadkán, Lifka Sándor egy kávéházat alakított át filmszínházzá. Nemzeti Krónika a Duna Televízióban, jó napot kívánok! Zárt ajtók mögött kezdődött meg a norvég álmok futópere az oszlói körzeti bíróságon. A tárgyalóterem előtt várakozó újságírókat nem engedték be. A tárgyaláson a bíró a gyanúsított előzetes letartóztatásáról határoz. A norvég fővárosban és a többi skandináv országban délben egy perces néma csenddel emlékeztek meg a pénteki tömegmészárlás 93 áldozatáról. Lengyelországban közben őrizetbe vettek egy férfit, aki vegyi anyagokat szállított Anders Behring Breiviknek, ezért a hatóságok szerint bűnrészes lehet az oszlói kormány negyedben történt robbantásban. Hágában ma kezdődik Goran Hadzsics volt horvátországi szerb vezető pere. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök ügyében ítélkező nemzetközi törvényszéken 2004 nyarán készült el a vádirat Hadzsics ellen, amelyben háborús és emberiesség elleni büntettekkel vádolják. A hágai törvényszék szerint ő a felelős a szerbek által 1991 és 93 között kelet Horvátországban horvát és magyar civilek ellen elkövetett súlyos büntettekért. A hágai vádirat külön kiemeli Hadzsics felelősségét a 91-es vukovári mészárlás és más kegyetlenkedések ügyében is. A férfit múlt héten fogták el a vajdasági Fruskagora hegységben, majd pénteken adták ki Hágának. Hadzsics az utolsó feltételezett délszláv háborús bűnös, akit Ratko Mladic májusi elfogása óta Hága köröz. Alig 100-an tiltakoztak tegnap este Belgrádban és Újvidéken, amiatt, hogy a fővárosi bíróság nem jogerősen felmentette a háborús büntettek vádja alól Képíró Sándor volt csendőrszázadost. A vád szerint 1942. január 21-e és 23-a között Újvidéken egy járőrcsoport parancsnokaként közreműködött ártatlan civilek, többségében szerbek és zsidók kivégzésében. A tüntetést szervező Razia 1942 emléktársaság nevű csoport azt követeli, hogy a háborús bűnökkel foglalkozó szerb bíróság távol létében ítélje el Képíró Sándort. Szerbia a mai napig nem kért bocsánatot, és senkit sem vont felelősségre azok közül, akik 1944-ben és 45-ben délvidéki magyarok tízezreit mészárolták le, illetve magyarokat űztek el otthonaikból. A romániai lapok kiemelten foglalkoznak Orbán Viktor és Tőkés László a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen megtartott előadásaival. A román lapok bírálják a magyar miniszterelnök autonómiával kapcsolatos mondatait, és hiányolják, hogy a román politikusok nem reagáltak azokra. Szerintük ennek csak az lehet az oka, hogy a politikusok többsége szabadságon van. A Magyar Háromszék vezércikk írója szerint ugyanakkor Orbán Viktor semmi olyat nem mondott, ami más országok belügyeibe való beavatkozást jelentene.
Az Adeverul a Magyarság új korszakba lép címmel közli tusványosi beszámolóját, amelyben azt írja, hogy Orbán Viktor szerint a korszakváltás sikere a nemzet egységén és erején múlik. Az Evenimentul Zile címsorban közli Németh Zsolt külügyi államtitkár bejelentését, miszerint szeptemberben Budapestre várják Traian Băsescu államfőt. A Kotidianul és a labban idézett Olguța Vasilescu Szozdem szenátorasszony is azt fájlalja, hogy a román külügyminiszternek semmi mondani valója nincs, amikor magyarországi vezetők, köztük Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, területi autonómiát követelnek egyes megyéknek Romániában. A Krónika sikeres állam csak erős nemzettel képzelhető el cím alatt tudósít a miniszterelnök előadásáról. A Háromszék vezércikkírója szerint a magyar miniszterelnök a nemzet ügyeit és az ország sorsának alakulását az Európai Unió egyik meghatározó politikusának szintjére emelte. Szilveszter Lajos azt írja, Orbán Viktor semmi olyat nem mondott, amit akár román, akár magyar részről, idézem, félrement szájjal lehetne értelmezni, azaz, hogy valamelyik mondata is más ország belügyeibe való beavatkozásnak minősülne.
Megdöbbentette a magyar koalíció pártját az a magyarázat, amellyel a szlovák kormány a kulturális támogatások elosztásának késését indokolta. Rudolf Mál kisebbségügyi miniszterelnök helyettes hivatala ugyanis azt javasolja, az állam ne támogasson olyanokat, akik kapcsolatban vannak revizionista vagy irredenta mozgalmakkal és konfliktusokkal zavarják az állampolgárok együttélését. A magyar koalíció pártja nem tud ilyen szervezetekről, kiadóról vagy sajtótermékről. Ugyanakkor súlyos politikai politikai hibának tartja, hogy a hivatal az ilyen jellegű információit nem a törvényeknek megfelelő módon kezeli, hanem a kisebbségi kultúrák támogatása ürügyén hozza nyilvánosságra, írta a közleményében az MKP elnöke. Zentán, a Budapesti Corvinus Egyetem kertészeti tagozatán épül fel az első szerbiai szalmaház. Az épületen a szabadkai építőmérnöki és a budapesti kertészeti kar hallgatói dolgoznak. A szalmabálákból épített otthon nem ismeretlen a világban, Nebraska-ban 110 évvel ezelőtt épült az első, és azóta is áll.
A szalmabálákat egymásra rakják, középen létszekkel rögzítik, majd vashuzalokkal szorítják össze vízszintesen és függőlegesen is. Ha elkészült, itt lesz a környezetvédelmi agrárgazdasági mérnökkar bemutató központja.
Úgy gondoltam, hogy akkor ennek a képzésnek az első épülete, az első kísérleti központja épüljön szalmabálából, és ez valósul meg itt most pillanatnyilag.
Az épület akácfa cölöpökön áll. A szalmafalakat kívül-belül vakolják. A mérnökök szerint ennek a háznak a szigetelése olyan, mint egy téglafalé. Az energiamegtakarítás 70%-os is lehet. A fűtést egy komposztdomb adja majd.
Minden tanya mellett volt egy trágyadomb, ahogy szokták mondani, de ez komposztáló lesz, annak a magja 50-60 fokos tud lenni, ha megfelelő módon van összeállítva. Ebbe csövek lesznek lehelyezve, és az a cső fogja átvezetni azt a langyos vizet a padlófűtésbe, vagy a falfűtésbe, már ahova tesszük.
A padlót is környezetbarát anyagból készítik.
Természetes anyagokból készül, és jó hőszigetelő anyagból. Ez pedig lesz megymag, barackmag és őszi barackmag.
Nebraska-ban 110 évvel ezelőtt építették meg az első szalmaházat, és még ma is áll. Magyarországon az utóbbi években már több szalmaház épült, Szerbiában ez az első. Egyetemi hallgatók is részt vesznek a zentai ökoház építésében.
Én teljes mértékben megbízom magában a ház kialakításában. Szerintem teljes mértékben el tudja látni a funkcióját.
Sokan a tűztől és a víztől tartanak, ha szalmaházról van szó. Az építésvezető mérnök szerint alaptalan a félelem, a szalmaház környezetbarát, olcsó és tartós is.
10 éves a Kőrispataki Szalmakalap Múzeum. A Kisszékelyfaluban 2001. július 21-én megnyitott magángyűjtemény egyedülálló egész Európában, ezért látogatók százait vonza. Az alapító Szőcs család a hagyományápolás mellett a környék turista forgalmát is felszerette volna lendíteni kezdeményezésével.
Dömös Jolán egyike a fél tucat mesternek, akik még őrzik a másfél évszázados kőrispataki hagyományt. Már kislányként elsajátította a szalmakalap készítésének mesterségét.
Kézzel is megoldtuk régen. Meg tudjuk kötni a lyukatos kalapot, meg a recét, ami jó a szélire, és akkor meg tudjuk a koszorút, ami jő kereken a nyakára.
A múzeum kertjében több száz táblácska áll. Az ide látogató turisták állították őket. Budapest, Párizs vagy éppen Sanghaj felé mutatják az irányt és a távolságot.
A kalap elárult azt is, hogy a régi székely gazda mennyire módos gazda, mennyi földbirtoka van. Ha a karima nagy volt, ahány rend volt a karimában, annyi hold volt a gazdának.
A kis parasztász konyhájában használati és dísztárgyak bizonyítják, nem csak kalapnak jó a szalma. Egyik szobában a kalapkészítéshez nélkülözhetetlen szerszámokat, a másikban az ország különböző tájegységeinek jellegzetes szalmakalapjait állították ki. A látogatók igazi kedvence az ország legnagyobb szalmakalapja, amely 12,5 nap alatt 22.500 darab szalmaszálból, 500 méter fonatból, 1800 méter cérnából készült.
Négy napos rendezvény sorozattal emlékeznek meg Miklós vár 800 éves történelméről. A programot tudományos konferenciával, kiállításokkal és koncertekkel is fűszerezik. Miklós vár nevét 800 évvel ezelőtt említették először írásban.
A Sepsiszentgyörgytől 50 kilométerre fekvő erdővidéki települést II. András király a Teuton lovagrendnek adományozott egyik föld határaként említi, Castrum Sancti Nikolai néven. Ez a legrégebb írásos emlék Miklósvárról.
Élt a nép, szaporodott a nép, és ezt a 800 évet meg tudta élni úgy, hogy az ősi szállásterületet meg tudta többségében a székelység tartani. Ez a székely történelem quintesszenciája.
A Kálnuki családnak, amely felmenőit az 1200-as évekig tudja visszavezetni, menekülnie kellett a II. Világháború után. A Münchenben született, franciaországi angol iskolába járt, állatorvos végzettségű gróf Kálnuki Tibor, aki egy 1987-es titkos látogatás után döbben rá igazi gyökereire, a 90-es évek közepén telepedett vissza Erdélybe. Nagy tervei vannak Miklósvárral.
Én nagy jövőt látok, ha sikerül nekünk megőriznünk a hagyományainkat és az életstílusunkat. Én a turizmusban látok, hogy tevékenykedek és látok nagy jövőt. Ha látjuk, hogy Ausztria vagy Svájc vidékei, hogy tudnak élni ebből, ezt itt ugyanúgy lehetne megvalósítani.
Az ünnepség holnap az Anna napi búcsúval zárul.
A magyar lakta a vajdasági falvakat járja végig a következő hetekben a Tanya Színház. Ők Európa egyetlen olyan vándorszínháza, amely több mint 3 évtizede működik. A kavillói bemutatót a hétvégére tervezték, de az sajnos az eső miatt elmaradt. A Tanya Színház olyan helyekre is elviszi a színházat, ahol másként talán soha nem látnának ilyet az emberek.
Egy rossz hírt kell bejelentenem, a zenekar erősítője bejázott. Ettől még rosszabbat kell mondanom. Sajnos a Tanya Színház bemutatója el kell, hogy maradjon. Egyszerűen létezhetetlen megtartani, életveszélyes.
Este 7-kor egy kicsit elállt az egész napos eső. A 20 fős vándortársulat el is indult a szokásos csalogatásra. A vajdasági magyar falvakban azt mondják, két ünnep van a faluban. Az egyik a búcsú, a másik, amikor megérkezik a Tanya Színház.
Semmi sem is messze, oda kell jutni, oda kell érni. Sajnos az első mostan lehet, hogy... Húz a számlákon, hogy lehet nem bírják bemutatni, de épp az is eljöttünk.
Mi végignéznénk ilyen időben is. Mert szeretjük.
Nem csak a közönség bizakodott órákon át, a színészek sem adták fel.
Csalódott vagyok, de nagyon csalódott, de én azért kisminkelek csak azért is, hogy a remény az még mindig benne van, az hal meg utoljára.
Nagyon sok a Tanya Színház rajongója, aki várja, hogy legyen idén is valami. És lenni fog. Ha nem ma, akkor majd a turné végén, de biztos, hogy lesz bemutató.
Idén Shakespeare vízkeresztjével járják a délvidéket. A társulatban vannak színi növendékek, hivatásos színészek, de jöttek erdélyi társulatoktól is.
Én először vagyok itt, nekem nagy meglepetés az az egész, hogy hirtelen lángos lett, meg hirtelen zenekar, meg az emberek gyűlnek, és özömlik mindenki.
Az alkalmi vándortársulat az idén összesen 26 olyan falut keres fel, ahol többségében magyarok élnek.
100 évvel ezelőtt nyílt meg Szabadkán az első állandó mozi. Lifka Sándor, a Szabadkai Filmszínház megalapítója, országról országra vándorolva sátrakban vetítette a filmeket, mielőtt Kassán, Szegeden, majd Szabadkán megalapította filmszínházait. A Szabadkai Művész mozi ma is abban az épületben üzemel, ahol Lifka Sándor egy kávéházat átalakítva egy évszázaddal ezelőtt megnyitotta a filmszínházát.
A film közép-európai megismertetője, ez áll Lifka Sándor szabadkai síremlékén. Nem csak népszerűsítette a filmet, maga is alkotott. Első vándormoziukat testvérével Károllyal Triestben állították fel. Fél év alatt 7 filmet vetítettek. Innen indulva járták be az egész Kárpát-medencét. Szabadkára már egy 900 férőhelyes mozisátorral érkeztek. A korabeli sajtó szerint pazar szórakozó hely volt Lifka mozia, bársonyszékekkel, plüssfüggönyökkel, aranyozott bejárattal, 15 tagú személyzettel. Lifka Sándor 1910-ben megvásárolta Szabadkán a Hungária kávéházat. Itt ugyanolyan igényességgel rendezte be állandó moziát, mint korábban a sátrat. Az első világháborúból visszatérve feleségével 2 budapesti hadiárvát fogadtak örökbe. Edith 12 éves volt, amikor nővérével együtt Szabadkára hozták.
Hogyha beszélgettek is, akkor mindig csak az anyut lehetett hallani, az apura jobban oda kellett figyelni, mert ő halkszavú ember volt, de a szavának súlya volt.
Lifka Sándor filmjeinek nagy része a 30-as években megsemmisült. Egy tűzeset miatt a hatóság olyan rendeletet hozott, hogy a tekercseket csak bunkerben lehet őrizni. Így a filmes egy cipőgyártó cég tulajdonosánál helyezte el a celluloid szalagokat, aki azonban ezt letagadta. A celluloid szalagokból így cipőragasztó lett. Csak néhány tekercs maradt meg a hatalmas életműből. Nagyon kevés filmje maradt fenn, de ezek mégis elegendőek ahhoz, hogy rekonstruáljuk, mekkora jelentőségű a Lifka életmű, mondja a művészettörténész. A Palicsi Nemzetközi Filmfesztiválon 2003 óta Lifka Sándor nevét viseli az életműdíj. A fürdőhely sétányán, a padokon résztáblán örökítik meg a díjazottak nevét. A Lifka Filmszínház centenáriuma alkalmából pedig emléktábla került a mozi falára. Kiállítással és egy nemzetközi szerzőcsoport által jegyzett monográfiával is tiszteleg a filmes szakma a Monarchia első filmvállalatának tulajdonosa előtt.
Híradó legközelebb este 6 órakor lesz a Duna Televízióban. Akkor is várom Önöket. Viszontlátásra!
Melynek partján évezredek óta kultúrák virágoznak. Csodálatos városok épülnek, népek találnak otthonra. A folyó, amely ezer csodás titkot rejt. A folyó madártávlatból, ahogy eddig még sosem láthattuk. Tartsanak velünk egy felejthetetlen utazásra a Duna Fekete-erdei forrásától a nagy folyam Fekete-tengeri torkolatáig. Duna on Six. Ismeretterjesztő sorozat ma délután a Duna Televízióban.
A 31-szeres spanyol bajnok, a királyi gárda, Cristiano Ronaldo és udvartartása, José Mourinho vezetésével Berlin bevételére készül. A kétszeres Bundesliga győztes, a világ egyik legjobb bajnokságába frissen visszatért berlini csapat, 11 elszánt és harcedzett férfi trónfosztásra készül. A nyár legjobban várt futballmérkőzése a Duna Televízióban. Lóerők urai, a száguldó cirkusz legnagyobb sztárjai. Egy hagyományos gálameccsen bebizonyítják, hogy nem csak az aszfalton, de a focipályán is igazi nagymenők. A Forma 1-es pilóták barátságos foci mérkőzését szerdán tekinthetik meg a Duna Televízióban.